Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Pál apostolnak a kronológiájához érkeztünk el. Néhány archeológiai adatot szeretnék vele kapcsolatosan megosztani. Az apostolok cselekedetei adatainak kronológiáját sokan kétségbe vonják, és ennek oka elsősorban az, hogy nem tudják összeegyeztetni Pál leveleinek ide vonatkozó utalásaival. Ezek közé tartozik többek között az úgynevezett apostoli zsinat elbeszélése a 15. fejezetben. Ugyanakkor annak az elbeszélésnek hitelességét, amikor Korintusban Pál apostolt Gallió prokonzul előtt vádolták, nem vonják kétségbe, pedig kizárólag Lukács beszéli el. És mielőtt erről az elbeszélésről és a vele kapcsolatos archeológiai leletről tárgyalnánk, röviden foglaljuk össze az apostolok cselekedeteivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, többek között ennek forrásait. Az apostolok cselekedeteinek keletkezése Pál halála utáni 15-20 évre tehető. Ebben az időben Pál apostol vértanúsága közismert volt. Ez is lehet egyik magyarázat annak, hogy Lukács miért nem beszél Pál perének kimeneteléről. Egyszerűen feltételezi, hogy mindenki tudja, mi történt. Pál egy ideig Rómában szabadon működhetett. A politikai fejlemények azonban úgy alakultak, Néró uralma idején, hogy a keresztényeket üldözni kezdték. Pál hiába fellebbezett a császárhoz, elvesztette perét, elítélték és kivégezték. Lukács művének fő célja nem is az volt, hogy Pál személyének igazát védje, hanem az, hogy bemutassa, hogyan került át az üdvösség történet központja Jeruzsálemből Rómába és a zsidóktól a pogányokhoz. Könyvével ezt a célt elérte. Az apostolok cselekedeteinek szerzője az apostoli egyházról nem csak történeteket és tényeket akart közölni, hanem tanítást is adott. Szerzője úgy gondolta, hogy műve minden fontos dolgot előad az apostoli egyházról, történetét és tanítását egyaránt. Az apostoli levelekre, mint az apostoli tanítás hiteles forrásaira viszont még csak nem is céloz. Valószínűleg ismerte őket, de használatokat és idézésüket szándékosan elkerülte. Lukács nyilván Pál halála után, de még a páli levelek összegyűjtése előtt írta művét. Ugyanakkor tudhatott arról, hogy Pál szellemi hagyatékát egyidejűleg más páli tanítványok úgynevezett másodlagos páli levelekben akarják összefoglalni. És a levelek felhasználása helyett Lukács az ókori történetírás jól ismert eszközéhez folyamodott. Az apostolok cselekedeteiben több beszédet olvasunk, amelyeket a szerző Pál ajkára ad, és ezekben Lukács összefoglalja az apostol tanítását. Ha Lukács az, akinek a hagyomány őt tartja, akkor az ő idejében még nincs új szövetségi kánon, sőt a páli levelek összegyűjtése legfeljebb csak elkezdődött. Ezért Lukácsnak minden oka megvolt rá, hogy maga gondoskodjék minden fontos dolog leírásáról. Mindenképpen maga akar elvégezni mindent. Pálról teljes beszámolót ad, életéről és tanításáról egyaránt. Lukács elbeszélése minden bizonnyal többféle forrásból fakad. Az úgynevezett mi részleteket a szerző saját tapasztalatára kell visszavezetnünk. Ez szerint Lukács az apostol működésének utolsó éveiben volt Pál tanítványa és útitársa. Ez a hagyományos felfogás, amely szerint ezeket a részeket Lukács saját tapasztalatára vezetik vissza. És ennek a véleménynek a hívei azt állítják, hogy minden egyéb elmélet, amely hagyományos felfogást elveti, abszurd feltételezésekhez vezetne. A mi részletek mindenképpen egy valóságos útitástól származnak, akik azt próbálták állítani, hogy ez nem maga a szerző, hanem más valaki, akinek napló jegyzetét, vagy jegyzeteit a szerző idézetek formájában használja, és nagyobb nevészségekbe ütköztek. Régi hagyomány állítja, hogy Lukács antiókiai származású volt, és ezt egyesek kétségbe vonják, mert nem tudják összeegyeztetni az apostoli zsinat elbeszélését Pál idevágó utalásaival. És ennek a problémának megoldása az lehet, hogy Lukács a pogány misszió kezdeteiről első kézből, mint antiókiai keresztény szerezte értesüléseit. Jól ismeri Antiókiát, és igen fontosnak tartja annak szerepét a keresztény misszió kibontakozásában. A Pál utalásaival való nehézségekre pedig az lehet a legvalószínűbb megoldás, hogy Lukács ugyan antiókiai volt, de azokban az években, amelyekről Pál a Galata levélben ír, nem tartózkodott Antiókiában, vagy még nem volt keresztény, és ezért annak idején Pált nem ismerte. Ezért a 16. fejezetig másod vagy harmad kézből kapott töredékes értesülések alapján ír egyes dolgokat, főleg kronológiai szempontból, az érthetőség és összefüggő elbeszélés céljából átrendezés leegyszerűsít. És erre példa lehet, hogy a jeruzsálemi zsinathoz kapcsolt két döntés két különböző alkalommal történt, és csak Lukács az, aki az események egymás utánját nem ismerve egyidejűvé teszi őket. Ezen kívül óvatkodni kell olyan ítélettől is, amely a Lukács által ábrázolt Pál és a levelekből rekonstruálható apostol teológiai felfogásának különbségeit kiélezi. Továbbá a Filippi egyházzal egészen más viszonyban állt, mint a korintusiakkal. Lukács már az öregedő Pált ismerte. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy Lukács az apostol működésének egészét egységesen és a többi apostollal is nagyobb egyetértésben mutatja be, mint ahogyan az események láncolatán belül bármikor is megvolt. Éppen ezért is Lukács látásmódját nem zárhatjuk ki, amikor Pál életének vagy tanításának bármelyik részletét elemezzük. Összefoglalva állíthatjuk, hogy Lukács bizonyára értékes, de nem minden részletben egyformán részletes és pontos adatokra támaszkodva írta meg a művét. A levelek és az apostolok cselekedeteinek adatai nem mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást. Szerény illusztrációként három adatot hozok, amelyek Lukács forrásaira vetnek fényt. Tehát a város előjárói, ez az első. Pál apostol második útja alkalmával Tesszalonikában hirdette az evangéliumot, és eredményes ige hirdetése miatt a zsidók felizgatták a várost, de mivel Pált nem találták, Jasont és néhány társát hurcolták a város jelöljárók elé, és közben ezt kiabálták, azok a világfelforgatók itt is megjelentek, és Jason szállást adott nekik. Szembeszállnak a császár parancsaival. Hangoztatták, hogy más a király, Jézus. Hát Lukács történetírói pontosságának bizonyítéka, hogy a tesszalonikai városvezetők hivatalos címét Politarkész használta. Ez a cím számos itteni feliraton is megtalálható. Az egyik ilyen dokumentum, amelyen ez a név szerepel egy szoborhoz vagy más fogadalmi emlékhez tartozó dedikáció, és Krisztus után 44-45-re kelteszhető. És a rajta olvasható szöveg a következő. Augustus 76. évében, azaz a makedon időszámítás 192. évében Imperátor Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicusnak, Pontifex Maximusnak, négyszeres néptribunusnak, negyedszerre kijelölt konzulnak, nyolcszorosan kikiáltott imperátornak, a haza atyának, a város ajánlja az alábbi politarkészek alatt. Teudász fia Nikerátos, Demetrios fia Nikerátos, Menandros Epimelitész. Ez egy Gül Tibor fordításából van. Tehát a szöveg nem csak a politarkész név miatt érdekes, hanem Pál kronológiájára is vonatkoztatható. A makedon időszámítás Krisztus előtt 148 Diosz hónap elsején vette kezdetét, még Augustus uralkodását az arcciumi csatától számították. Könnyen kiszámítható, hogy a felirat Krisztus után 44-45-ben keletkezett. Ez Pál tesszalonikai működése előtt 4-5 évvel volt. Ezek szerint még az is lehetséges, hogy a feliraton szereplő politarkészek közül néhányan még a Lukács által említett eseménynek is résztvevői voltak. A politarkia sajátosan makedon tisztség volt, amely már a hellenisztikus korban is létezett. És nem csak a tulajdonképpeni Makedóniában, hanem feltehetően makedon hatásra bizonyos illírikumi településeken is megtalálható. Gallió prokonzul feladata a második, a sikertelen athéni igehirdetés után Pál elhagyta Athént és Korintusba ment. Szokása szerint először itt is a zsinagógát kereste fel, és ott hirdette az evangéliumot. A zsinagógát azonban el kellett hagynia, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába ment, akinek a háza a zsinagóga szomszédságában állt. Ott maradt másfél évig, és hirdette az embereknek az Isten szavát. És ezután számol be Lukács a következő eseményről, hogy amikor Gallió volt Akája helytartója, a zsidók egy emberként pára támadtak, és a törvényszék elé hurcolták ezzel a váddal, hogy ez arra próbál rábeszélni az embereket, hogy a törvényen kívüli módon tiszteljék az Istent. A törvényszék a béma vagy szonoki emelvény egy ember magasságú pódium volt a nagy kiterjedésű agora közepén, és erről a helyről hirdették ki a hivatalos közleményeket, és itt üléseztek a magisztrátuson. Pált, aki bizonyára védekezni próbált, lenyomták az emelvénnyel szembeni alacsony kőpadra, háttal a magasba emelkedő Athén szobornak. Itt azonban Pál ügye jól végződött, Pál éppen szólásra akarta nyitani a száját, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Ha valami törvénytelenségről vagy gonosztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket, ahogy annak a rendje van. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy törvényeitekkel kapcsolatban merül fel vitáskérdés, magatok lássátok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket bírói szék elől. És erre a görögök nekiestek, Szosztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ott a bírói szék előtt agyba főbe verték. De Gallió mit sem törődött vele. Tehát Gallió döntése, figyelembe véve a zsidók gyülekezet autonómiáját, valóban helyes és igazságos volt. És egyik legértékesebb archeológiai jelet ehhez az eseményhez kapcsolódnak, Pál kronológiájával is kapcsolatban van, Delfiben került elő 1905-ben 9 kisebb görög felirat töredék. Ezekből 4 nagyobbá illeszthető össze. A 9 közül 5-öt a Delfi lapidárium egyik termében állították ki, és ennek szövege az apostolok cselekedetei szövegéhez kapcsolódik, a 18. fejezet 17. szövegéhez. És ki volt Gallio, tehetjük fel a kérdést. Marcus Annaeus Novatus, akit Lucius Junius Gallio fogadott törökbe, és innen származik a neve, ő volt a Seneca bátyja. Testvérével együtt sztoikus eszméket valló, kétkedő, türelmes kormányzó volt, és Galliónak az eljárása és viselkedése Pál ügyében nagyon megegyezik azzal a jellemrajzzal, amit testvére Seneca állít róla. A neves író és bölcselő meleg szavakkal jellemezte őt a Természettudományos Vizsgálódások című művében. Azt is feltételezik, hogy Gallio beszámolt Rómában élő bátyjának, Pálról, így ő az apostol Rómába érkezésekor már hallott felőle. És Tiberius Claudius Caesar Augustus hatalom 12-szeri, az imperátori 26-szor birtokosa, tehát szintén Tiberiusnak a szövege, Claudiusnak ezt a levelét Krisztus után 52. január 1-én és augusztus 1 közé datálhatjuk. Jelentésvégét főleg az adja, hogy benne barátjaként említi meg Junius Gallio Annaeust, aki abban az évben Achaia prokonzula volt, és a levél biztosítja a görögök legfőbb vallási központjának számító Delfuit a császár barátsága felől, egyben megoldási javaslattal él a várost sújtó problémára. Az elnéptelenedésre Claudius a városi tanácsnak és nem az egész város lakosságának címezhette a leíratot. A császár azt javasolja, hogy a probléma megoldására hívjanak be szabadszületési polgárokat, vagyis lehetőleg ne felszabadítottakat. Görögországban a római helytartóknak és magas rangú tisztviselőknek számos szobrot állítottak. Egy fekete kőből készült szobor talapzat, amelynek tetején az egész alakos álló szobor lábfejei találhatók, a bojotujai platajai mellé fekvő Taxiarchisz elhagyott templomában. A szövegben Gallio neve szerepel, a platajaiak városa Lucianus Junius Gallion Ananius prokonzulnak, jó tevőjüknek, így szól a szöveg. És amikor Claudius felirata tanúskodik, vagyis a városok elnéptelenedése, a korabeli szövegek is mind állítják, hogy milyen nagy a hanyatlás a görög tartományokban. Mindenütt alacsony a születések száma, kevés az ember, ennek folytán a városok elnéptelenednek, és a föld nem hoz termést. Achaia megművelhető területének kétharmada parlagon hever. Kedves Mári Rádió hallgatók, eddig tartott a mai műsorunk. A következőkben Seneca és Szent Pál kapcsolatát nézzük meg. Maradjanak továbbra is velünk a Mári Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsétessék a Jézus Krisztus!